Hát jó estét kívánok! Én a Köves Tomó vagyok. Többséggel már találkoztam. Akivel nem, az a most igen. Üdvözlök mindenkit. Velem fogjátok tanulni a kabbalát, ami általában 6-tól 7-ig szokott lenni, csak a mai nap megcseréltük az órákat. Különben ilyen előfordul időnként, hogy az órák megcserélődnek. A kabbala az egyik olyan tantárgy, ami talán a legtöbb figyelmet és a legtöbb összpontosítást igényli, ugyanis azt hiszem, hogy sok olyan fogalom lesz, ami igencsak új, még azoknak is, akik foglalkoztak korábban zsidósággal, sőt, foglalkoztak akár filozófiával is, vagy akár kabbalával is, mindig vannak új. Mindig vannak új témakörök, és új dolgok. Amit most tanulni fogunk, ez egy próbálkozás, hogy tényleg valami eredeti kabbalisztikus szöveget tanuljunk. A tányát fogjuk elkezdeni tanulni. És mint ilyen, azt hiszem, hogy talán egy ilyen általánosabb bevezetés a kabbaláról volt már az előző alkalommal, amikor én múlt héten hiányoztam az Oberlander rabbival. Mielőtt belevágnánk magunkat a tányába, előtt egy pár szót beszéljünk arról, hogy mi is ez a tánya, ki volt a szerzője, mi a tányának a jelentősége, és mi az a haszidizmus, ezekről a kérdésekről egy pár szót beszéljünk. Nem tudom, hogy mindenki be van kapcsolva, be van-e kapcsolva. Nem, akkor most mivel egy lehetőség az öveinket. Bekapcsoljuk. Kapaszkodjunk meg. Vészkiáratokat ismerjük. Jó. Tehát ez, amit itt a kezünkben tartunk, ez valójában egy kis része a tányának. A tánya négy részből áll. Az első, az úgynevezett Likutei Amarim, a mondások gyűjteménye. Vagy másik nevén a közepesek könyve, amiben 53 fejezet van, és ebből az első 10 van ebben a füzetben benne. A második rész, az Igeret a Csúvá, az a megtérés levelei, vagy a Csúvá a visszatérés levelei. A harmadik rész, az a Sárai Hudvemuná, a hit és az egység kapuja, és a negyedik rész, az további levelek a szerzőtől. És gyorsan áttekintjük, hogy miről szól ez a négy rész, tehát az első rész az általános, az, amit mi tanulunk most, amit elkezdünk tanulni, az 53 fejezet, ami gyakorlatilag a fő része a tányának, ugye a közepesek könyve leírja azt, hogy gyakorlatilag a kabbala szerint, vagy a haszid felfogás szerint milyen kell, hogy legyen az ember, hogy mi az a ideális állapot, amit el lehet érni földi életünk alatt. A következő rész, a megtérés levelei, ahogy a nevében is benne van, leírja azt, hogy a zsidóság szerint mit jelent megtérni, mit jelent a bűn, és mit jelent a bűn vagy a vétek után a megtérés, a visszatérés. A harmadik rész, a hit és az egység kapuja az arról szól, hogy mi az a egyisten hit, a monoteizmus, és mit jelent a teremtés. És a negyedik rész az pedig különböző olyan témákat dolgoz fel még részletesebben, amelyek korábban már fölmerültek. A tánya szerzője, az a Schneur Zalman rabbi, vagy ahogy a haszidok között emlegetni szokták, az Alter Rebbe, jiddisül azt jelenti, hogy az öreg Rebbe, és ő a Habár vagy a Lubavitchi irányzat első vezetője, indítója, akinek a képét látjuk ott a falon. Ő a 7. Lubavitchi Rebbe, az utolsó Lubavitchi Rebbe, aki 94-ben halt meg. Neki fölmenője, 7 nemzedék az a kép, akinek nem volt világos. Felmenője 7 nemzedékkel korábbi, 1796-ban született, és gyakorlatilag már a egészen fiatal korában kitűnt, mint egy nagyon különleges zseni, óriásinak tudással. Azt mesélik, hogy amikor 13 éves volt, a bármicójára meghívtak több korabeli nagy rabbit és tudóst, és azt mondták róla, hogy egy Tanú Palik. Tanú Palik ez egy olyan kifejezés a Talmudban, amit olyanokra szoktak alkalmazni, akik olyan nagy tudásúak, hogy nem csak a saját nemzedékükben, hanem korábbi nemzedékekkel is föl tudják venni a versenyt. Már 13 éves korában olyan nagy tudást láttak benne, hogy azt mondták, hogy ez, mint hogyha egy korábbi nemzedékből lenne az ember. Most ugye abban az időszakban, amiről beszélünk, ebben az időszakban indult el a Hatzid irányzat, a hatzidizmus, a Baal Shem Tov, aki kb. 100 évvel korábban született, és az 1700-as évek közepén indította meg a Hatzid irányzatot. Most abban az Alter Rebbe, vagy a Shneur Zalman Rabbi nem volt Hatzid családból. De mégis azon a környéken, ahol ő született, Fehér Oroszország, Oroszország, aztán Kárpátok, azok ezen a környéken a hatzidizmus nagyon gyorsan terjedt, és így, amikor egy felnőtt emberré vált, akkor az Alter Rebbének döntenie kellett, ezt mondja a hatzid legenda, hogy döntenie kellett, hogy melyik városba fog menni. Mezricsbe, vagy Vilnába, Vilnába. Mi volt itt a dilemma? Nem csak a városokról szólt a dilemma, hanem a irányzatról, az útról. Vilnában, Vilniusban volt akkor a Talmud tanulás központja. Az egyik legnagyobb tudós, a vilnai Gáon, ő volt az, akire úgy tekintettek, az egyik legnagyobb rabbi abban az időben, és a Talmud tanulás központjaként emlegették az ő iskoláját. Mezricsben pedig ott élt a mezricsi mágid Dovber rabbi, aki a Baal Shem Tov utódja volt, a hatzid irányzat vezetője. És a legenda úgy szól, hogy amikor el kellett dönteni, amikor a döntés előtt állt az Alter Rebbe, hogy hova menjen, akkor azt mondta, hogy Vilnában megtanítanának engem tanulni. Ugye, Talmudot tanulni. Talmudot már sokat tanultam. Mezricsben megtanítanának engem imádkozni. És arra kíváncsi vagyok, hogy azt hogy kell. És akkor így döntött úgy, hogy elmegy Mezricsbe, és megnézi magának a mezricsi mágidot, és az ő irányzatát, vagy az ő tanításait. És akkor a történet szerint, amikor megérkezett Mezricsbe, akkor még hát nem volt már nagyon jó benyomással a mezricsi mágid, és az egész hatzid irányzat. Azt látta, hogy olyan sokat foglalkoznak az imával való, az imával és az imára való felkészüléssel, hogy alig jut idő bármi másra. Már is fél nap elmegy. Kicsit készülődnek, utána ima, utána levezetés, alig marad idő a tanulásra, és így egy rövid idő után elindult. És a történet szerint elindult hazafelé, de útközben egyszerűen jutott, hogy valamit ott hagyott a templomban. Ugye régen ez úgy ment, nem voltak olyan jesivák, mint ma, ahol kifejezetten csak tanultak, hanem a zsinagóga, az imaház volt, egyben a tanház is. És egyszerűen jutott, hogy ott vagyok tanult a tanházba, a zsinagógába, és visszament, és ahogy visszament, hallotta a mezricsi mágidot, hogy éppen egy halakikus kérdésben hoz döntést. Ugye, mi volt ez a halakikus kérdés? Ez most ilyen laikus füle, egy furcsa hangzik, de arról volt szó, hogy megmutatták neki egy marhának a tüdejét. És ugye, aki ismeri, tudja, nem tudom, hallottátok-e, lehet, hogy most éppen szó volt, hallottam, hogy a kóserságról volt szó, ugye akkor az a kifejezés, hogy glatt kóser, az azt jelenti, hogy mit jelent? Abszolút mi? De honnan jön a kifejezés? Nem németlen jidis, de mi a... Sima. Mi sima? A tüdő. Ugye, hogyha sima a tüdő, akkor biztosan tudjuk, hogy nem volt beteg az állat, és ezért a különböző kis problémák vannak a tüdővel, van valami sérülés rajta, akkor egy nagyon bonyolult halakikus kérdés, hogy mikor döntünk úgy, hogy ez kóser, mikor hogy nem. Az ember azt mondja, nem tök mindegy, hát, és legyen nem kóser. Ez nem ilyen egyszerű, valakinek volt egyszerűen marhája, és azt most levágta, akkor nem biztos olyan könnyen azt mondja, hogy ez nem kóser, ugye el kell dönteni. És igen, ez nem úgy volt, hogy volt egy nagy vágóid, ahol vágták a marhákat, hanem mindenkinek megvolt a maga kis házi állat állománya, és akkor vittek a sakter, ez levágta, valami nem stimmelt, akkor mentek a rabbihoz. És ő hallotta, hogy a mezricsi mágit hogyan polisekol, hogyan, milyen érveket és milyen döntést hoz ebben a kérdésben, és annyira oda volt a nagy tudásától ezen a téren, és ó, úgy látszik, mégis maradt ideje tanulni a sok ima mellett, akkor mégis maradt egy ideig Metzicben. Különben van egy másik érdekes történet, már sokkal későbbről, amikor már az Alter Rebbe egy ideig tanult már Metzicben, és ment volna haza, több év után, akkor már ott ül, a történet szerint ott ült a lovaskocsinál, és odajött a Metzici mágik fia, akit úgy hívtak, hogy Abraham der Malach, Ábrahám az angyal, és azért hívták így, mert tényleg egy ilyen nagyon spirituális ember volt, nagyon könnyen elszállt az átszellemülésben, de azt mesélik róla, ő volt a tanulótársa, a hábrutája az Alter Rebbének, és azt mesélik, hogy mindig volt a fiókban egy zsemle, mert ha valami egy nagyon magasztos dolgról tanult, akkor néha annyira átszellemült az angyal, Abraham az angyal, hogy már kiszállt a lelke a testről, és gyorsan elő kellett venni a zsemlét, és beletenni a szájába, és ez a fizikai dolog, ez visszahozta a földre. És ezért is nevették Abraham der Malachnak, mert annyira ilyen átszellemült, és kicsit a föld fölött volt. És akkor ő kijött vele elbúcsúzni, és azt mondja neki, hogy de Zalman, ugye az volt a neves néhoz Zalman, akkor Zalman, tudod, mert a schmeißen die Pferd, bizegen wissen az seinen Pferden, ki tud németül? Nem, és ábschmeißen, addig kell ütni a lovakat, amíg megtudják, hogy lovak. Az egyik változat szerint, a másik változat szerint, addig kell ütni a lovakat, amíg elfelejtik, hogy lovak. És erre olyan mély tanítás látott ebben a mondásában a Alter Rebbe, azt mondja, jó, akkor még maradok egy kicsit ott Metzicben. Most itt nem fogok belemenni, hogy mi itt a tanítás, de tényleg nem. A lényege a dolognak, ennek a tanításnak az volt, hogy az embernek hogyan kell visszanyúlni a saját lovaihoz, a saját testéhez, a saját testi vágyaihoz, stb. Ezt jelképezik a lovak ebben a mondásban. Hogy adod? Egyet értesz, Kornél? Nagyon jó. Na, tehát akkor mindenesetre Metzicbe ment az Alter Rebbe, és ott is maradt, és rövid időn belül ő lett a Hasid irányzat vezető egyénisége. Amikor a Metzici mágid meghalt, akkor a Hasidok a Mendelhorod Docker nevű nagy rabbit választották Rebbének, de a Mendelhorod Docker nem maradt sokáig Rebbe, mert abban az időben már mi egy szóra fogunk erről beszélni, elég éles ellentétek alakultak ki a Hasidok és a nem Hasidok között, és a Mendelhorod Docker egy csapat Hasiddal aliázott Izraelbe. És akkor végül is ezzel magára maradt az Alter Rebbe, és végül is ő vette át a vezetést, és itt a következő évek azok elég kemény harcokban és ellentétekben folytak a Hasid és a nem Hasid vallásos zsidóságon belül, tehát a ortodox zsidóságon belül a Hasid és a nem Hasidok között, amiben fontos szerepe volt az Alter Rebbének, és maga az Alter Rebbe a végén emiatt kétszer börtönbe is került, a cári börtönbe. Hogy mi volt az ellentétnek a lényege, most röviden összefoglalva, csak azért, mert nyilván ez is fölmerül, vagy lehet erről hallani. Ugye ne felejtsük el, hogy a zsidóságnak, aki ismeri ezt a Sabtai Cvi-féle álmessiás dolgot, ugye az 1600-as években volt a Sabtai Cvi, aki állítólagos kabalát tanított, és aztán azt mondta meg, hogy ő a messiás, és az egész zsidóságot fölbolygatta, és a végén aztán kitért az iszlámra, és nem hagyott jó nyomokat a zsidóságban. Úgyhogy volt egyfajta félelem mindenfajta kabalával kapcsolatban, vagy új tanítással. És attól féltek, attól tartottak sokan, hogy a hasidizmus is változtatni fog a zsidóságon, hogy azt mondja majd, hogy a törvényeket nem kell úgy olyan szinten megtartani. És akkor kialakult ennek kapcsán sok tévhit, sokan állítólag a Vilnai Gaont is megtévesztették, mert kétszer is volt arra lehetőség vagy alkalom, hogy maga az Alter Rebbe eljött, hogy találkozzon a Vilnai Gaonnal, és aztán mégsem jött össze a találkozó. Mindenesetre a Vilnai Gaon halála után a hasidok ellenzői, akiket úgy szoktak hívni, hogy Misnagdim, vagy Mitnaged, ami azt jelenti, hogy ellenzők odáig is elmentek, hogy följelentették az álterebét a cárnál, a cári hatóságnál, azzal, hogy mivel lehet följelenteni a hátidrebét, az egy lopott, egy öltöző, nem? Akkor két vád volt, két vádat találtak ki. Az egyik az az, hogy egy politikai vád volt, mondván, hogy az álterebe pénzt küld Izraelbe, a Szentföldre, ami akkor a török felhatóság alatt volt, és mert Törökország is az orosz, cári Oroszország ellentétben álltak egymásnak, ez mint egy kollaborálása az ellenséggel, ez az egyik vád. A másik vád pedig az volt, hogy nagyon érdekes dolog, hogy az Alter Rebbe nem veszi komolyan a cári tekintét, mondván, hogy mert mi is tanulni fogunk róla, hogy a kabbalisztikus szférák között a tizedik, az utolsó szféra az a királyság. És ebből látjuk, hogy számára a legkevésbé fontos a királyság, tehát az egész cárt, nem, cári intézményt nem veszi komolyan, és lázadó, és hát ez volt a két főváros. Ebben az időszakban az Álterebének, amikor börtönben volt, hogy ilyen cári börtön az amúgy egy börtön, amúgy sem egy olyan kellemes dolog, de egy ilyen cári börtön azt el tudjuk képzelni, hogy különösen nem. Akkor bizonyítania kellett mint a két dolognak a valótlanságát, köszönöm. És végül 53 nappal később kiengedték, érdekes, hogy a tányának is 53 fejezete van. De minden esetre ugyanazon a napon, amikor kiengedték, ugyanezen a napon korábban egy pár évvel jelent meg a Tánnya, ami azóta 4000 kiadást ölt meg. Az első kiadás 15000 példányban volt, egy évre rá 5000 példány, és egy évre rá 20000 példány. Szóval az elején is nagyon nagy kiadás számolt, és mondjátok bele, 4000 kiadás. Szerintem itt borzasztó sok könyvről van szó. És valójában a Tánnya azt lehet mondani, hogy az alapkönyve a hacid filozófiának. Ugye a hacid filozófia az nagyjából pedig az a kabbalának a emberi szintre való, vagy nem emberi szintre, hanem a egyszerű ember szintjére, idézőjelbe tett egyszerű ember szintjére való lehozatala, vagy értelmezése. Tehát ez ilyen szempontból azt mondani, egy alapkönyv. Ha tanultatok a Báruk rabbival az írott tanról és a szóbeli tanról, akkor talán volt erről szó, hogy mi az írott, ami a szóbeli tan. Írott tan az maga a Tóra, a szóbeli tan az minden más, ami magyarázat, a Misna, a Talmud, stb. A hacidok szemében a Tánnya az a hacid filozófia írott tanja. Szerintem az az alap, az a, amiben minden betű, minden szó ki van számolva, és nagyon lényeges. Jó, szóval röviden ennyit magáról az Alter Rebbéről és a Tánnyáról, és akkor most egy pár szóban, csak mielőtt elkezdünk olvasni magát a szöveget, arról, hogy igazából minek íródott ez a Tánnya. Mi az értelme ennek az egésznek? Minden könyvben az ember, ugye amikor általában címében, vagy az ember elolvas egy könyvet, akkor mindig azt keresi, hogy szép, sok fejezet volt benne, meg sok történet, sok epizód, de mi az a központi mondani valója ennek a könyvnek, amitől az egészet föl lehet építeni? Amiatt azt mondjuk, hogy emiatt ült le a szerző és írta meg ezt a könyvet. Most gyakran az ember azt mondja, hogy olvas egy könyvet, és elveszíti igazából a központi üzenetet. Nem látja, mert annyi minden érdekes és fontos információ van benne, hogy nincs meg a központi információ. Mi dolgunk azonban ennél sokkal könnyebb, mert a mi esetünkben az Alter Rebbe írt egy mission statementet, egy központi tételt, amivel meghatározta, hogy minek írja, hogy milyen célból írja ezt a könyvet. És ez a rész nincs itt lefordítva, de ez gyakorlatilag a könyvnek a fedőlapján van rajta. Szívis úgy szoktuk, ez egy sárblát, a könyvnek az első oldala. A Alter Rebbe a következőt mondja. Azt mondja, hogy miért írta ezt a könyvet. Pontosabban szerényen azt ugye az is a könyvnek a neve, hogy mondások gyűjteménye, hogy ezt nem ő írta, hanem igazából összegyűjtöttek korábbi mesterek mondásaiból. Azt mondja, azért, hogy elmagyarázza, hogy mi, hogyan igaz az a tórai mondás, amit Mózes 4. könyvében mond Mózes, ki karov elechad varmeod, de fichal bilvavtala szoto. Nagyon közel van hozzád ez a dolog, a szádban, a szívedben, hogy megted. Miről van szó? A Tóráról. Ezt mondja Mózes a zsidó népnek, a gyerekek, egész idézetet most átnézzük, azt mondja, tudjátok azt, hogy ez nem a tengeren túl van, és nem az égben van, ti magatok láttátok, és hallottátok, és nagyon közel van hozzátok ez a dolog a szátokban, a szívetekben, hogy megtegyétek. Mindezt, mondja az általában folytatja, úgy magyarázom el, hogy hogyan közeli ez, hogy derek a ruha ukszara, hogyan közeli ez egy hosszú, rövid úton. De még egyszer. Azt magyarázom el, hogy hogyan igaz az a mondás, hogy nagyon közel van ez hozzád a szívedben, a szádban, szádban, a szívedben, hogy megted, egy hosszú, rövid úton. És ebből nem hiszem, hogy sokat értettünk volna, hogy most mi az, egy hosszú, rövid úton. De igazából nézzük meg először ezt a mondatot. Mit jelent az, amikor Mózes azt mondja, hogy közel van hozzád a szívedben és a szádban, hogy megted. Elkezdem, mit jelent ez a mondat igazából? Mózes mit akar mondani? Gyerekek, nem olyan ördögös feladat vallása a zsidónak lenni. Oké. Okay. Sőt, nem csak, hogy nem köszönöm, nem csak, hogy nem ördögös feladat, hanem kifejezetten könnyű. Hát most itt azért az igazat megvalljuk, azért nem azt mondja, hogy nehéz, de azt lehet, hogy olyan könnyen jön az embernek, azért meg kell érte dolgozni. Tehát, hogy sőt, ha megnézzük a Tóra parancsolatait, akkor hogyan igaz az, amit mond ez a passzus, hogy közel van hozzád a szívedben és a szádban, hogy megted. De nem mondhatjuk a Tóra összes parancsolatára, hogy ezek olyan dolgok, amikre az ember magától is gondolt volna, amit már a szíve is megkívánt, vagy majd egyértelmű lenne. Olyan, nem lehet azt mondani az összes parancsolatra, hogy ezek borzasztóan egyértelműek. Persze vannak olyan parancsolatok, hogy emberiek, és tényleg logikusak, és racionálisak, ne ölj, ne lopj, ne parázzák, de egy csomó olyan van, hogy az ember életében nem gondolt volna, és inkább elfogadja, mint egy isteni szabályrendszer, sem hogy azt mondja, hogy ezek elejétől fogva érthetőek lenne. Például az, hogy tekerjünk fel a karjunkra ilyen bőrszíjakat, meg a fejünkre, nem mondaná azt, hogy ez annyira magától értetődő, vagy hogy ne keverjük a teljes a húsossal, az sem annyira magától értetődő. Tehát egy kicsit ezért furcsa ez a mondat. És ha még mélyebbre megyünk, akkor igazából van itt egy nagyobb probléma. A probléma az, hogy hogyan az embernek igazából, szerintem minden embernek van egy olyan dilemmája az életben, hogy mi az igazság. Melyik az ő igazi énje. Tehát ezt saját magunkban is felfedezhetjük, vannak, akinek ez gyakori probléma, van, akinek ritkább probléma, hogy úgy érezzük, hogy képmutatóak vagyunk. Vagy mások érzik úgy. Ez a rosszabb eset. De hogy mi magunk is úgy érezzük, hogy képmutatóak vagyunk. Előfordul, hogy egy nap fölkelünk, és úgy érezzük, hogy ez a világ milyen gyönyörű, milyen szép, milyen fantasztikus, és itt milyen jó dolgunk van, és mindjárt tudjuk, hogy mit akarunk kezdeni magunkkal, és mindenkivel jót akarunk tenni, és tudjuk, hogy mi a küldetésünk. Eltelik egy fél nap, egy nap, és már öngyilkosok akarunk lenni, ez a világ, ez nem ilyen semmi, gonosz emberekkel van teli, én nem tudom, mit csinálok. Most egy kicsit végletekben beszélek, de az emberek többségében van egy ilyen kiszámíthatatlanság. Saját maguk szempontjából, ez nem mindig látható, nem, jobb esetben nem szoktuk kimutatni ezeket a nagyon nagy változásokat, de hogy az embernek nincs az érzése, tehát hiányzik egy kicsit az állandóság érzés. És most, hogyha ezt lefordítjuk ilyen vallási értelmezésbe, akkor gyakran az ember úgy érzi, hogy de közel vagyok Istenhez, meg én mennyire hiszek ebben az Istenben, és mennyire hiszek a tett erejében, vagy a cselekedet erejében, vagy a jóban. És ugyanaz az ember egy pár órával később már úgy viselkedik, mint a legnagyobb egoista, akit semmi nem érdekel, csak saját maga, a saját ügyei, és mindenkit képes eltaposni. Vagy egy másik példa. Az ember mondjuk bemegy a zsinagógába, és elmond egy imát, és úgy érzi, hogy az imát mennyire átérzés, ez az ő igazi énje, és aztán mondjuk egy pár órával később pedig már egészen más dolgokban érzi az igazi énjét. És sokan ebben láthatunk egyfajta ellentmondást. Lehet, hogy látom, hogy mondjuk még egy oldalról megközelítve. Mindannyiunkban van egyfajta vágy spiritualitás iránt, van egyfajta vágyad, hogy kicsit följebb kerüljünk, hogy hogy keressük a szellemi dolgokat, a tanulást, kimondjuk a tanulást, ki az Istenhez való közelséget, az imát, vagy az elmélyülést, a meditálást. Mindenkinek van egy ilyenfajta irányultság, egy ilyenfajta, nem tudják, akkor mindenünkben van egyfajta földi, földi ragadság, de mindannyian szeretünk enni, szexuális életet élni, győzni, tudom én, tehát most még sorolhatnám. Én nem állítom, hogy ezek ellentétben vannak egymással, de ez, most a helyzetet látszik föl, nagyon gyakran mi úgy érezzük, hogy ezek nem stimmelnek. És nem tudjuk, hogy melyik, kicsit meg vagyunk zavarodva, hogy melyik is a mi igazi énünk. Van egy nagyon érdekes mondása a breszlevi rebének, Breszlev az is valahol ott Ukrajnában van, Nachman nevű rebének, az egyik legnagyobb haszidizmus a mai napig. Azt mondja, hogy miért mondja azt, mondja a Zsoltárokban Dávid király, és ezt minden péntek este el szoktuk mondani, hogy a folyók majd tapsolni fognak, és a hegyek pedig táncolni. Azt mondja, miről szól ez a mondat? Azt mondja, miről szól Dávid királynak a mondás, hogyha majd eljön a messiás, akkor a folyók tapsolni fognak, a hegyek meg táncolni. Azt mondja, hogyan ez ide? Ez mit jelent? Azt mondja, ma, amikor kimegy az ember a természetben, és mondja, nagyon jó napja van, akkor úgy érzi, ő tapsol, ő táncol, és úgy érzi, hogy általában ez az embernek a zenejárója, hogy amilyen hangulatban én vagyok, elvárom a többiektől, hogy ilyen hangulatban legyenek. Ezt megfigyeljük. De ha jó kedvem van, akkor nem tetszik, hogyha valakinek mellettem rossz kedve van, mert azt mondja, hogy mindenkinek jó kedve legyen. Ha nekem értem, nekem rossz kedvem van, akkor nem tudom elviselni valaki, hogy mellettem röhögcsél. Ugye, mert az ember az, amit a saját kedélye éppen, azt szereti, hogyha a többiekre is igazolódik. Most ez így van más emberekkel is, és jelképesen azt mondja, hogy Breszlev, így van a természetben is. Kimegyünk a természetben, és akkor mi táncolunk, és tapsolunk, úgy érezzük, hogy itt a folyónak is tapsolni kéne, a hegyeknek táncolni. Igen, ám csak, hogy a folyó és a hegyek, azok nem ilyenek, hanem ők következetesek, mondja a idézője szimbolikusan. Csak azt jelenti, hogy figyelj, nagyon szép, hogy a táncolsz, és te jó kedved van, gyere vissza holnap, és akkor megint beszélünk. Hogy akkor is még jó kedved van, vagy ez csak egy ilyen hullámzás, és éppen most ilyen vagy, de holnap nem leszel ilyen. Ha majd holnap is ilyen leszel, akkor ha valódi az, amit csinálsz, akkor mi is csatlakozunk. Azt mondja, ma ezért nem táncolnak a hegyek, és nem tapsolnak, mert az emberek többségénél ez a kedélyek, és az érzések, és stb. Az egy hullám. Majd ha eljön a messiás, akkor ez valódi lesz, és akkor ők is csatlakoznak majd a táncoz és a tapsoláshoz. Szóval mit akarok ebből kihozni? Hogy az emberek többségénél van egyfajta ilyen harc, ha mondjuk így akarjuk mondani, nem azt mondom, hogy jó és a rossz között, de mondjuk a ilyen kedv, meg olyan kedv, az ilyen érzés, és az olyan érzés, az ilyen, e között van egy ilyen egyenlőtlenség, egyfajta ellentét, igen, azt hiszem, hogy ezt most elmondtam. Na, tehát akkor a kérdés az, hogy ez a dolog, ez hogy van? Mert ha azt mondom, hogy a Tóráról csak egyszerűen megtartásáról van szó, hogy megtartsam a szombatot, oké. Mert azt mondom, hogy ez könnyű. De könnyű úgy megtartani a Tórát, hogy valóban, hogy teljes szívvel, amit mondt, hogy a szívetekkel. Szerintem hát ez ma sokkal nehezebb, mert egyik nap igen, a másik nap nem. Az egyik nap majd tényleg úgy átérzem, hogy itt ez a film, ez milyen fontos, hogy a másik nap pedig valami egészen másra fog gondolni, amikor tulajdonképpen a film. Akkor mit jelent az, amikor azt mondja a tánya, hogy közel van hozzátok a szívetekben, hogy megtegyétek? Mert nincs közel hozzátok a szívetekben, hogy megtegyétek. Mert a szívetek az egy állandóan változó dolog. És erre mondja az Alter Rebbe, hogy ezt fogja elmagyarázni, hogy van ez hozzánk közel. Hogy van közel, hogy lehet mégis közel kerülni egy hosszú és egy rövid úton. És akkor még egy pillanatra beszéljünk erre a hosszú-rövid útról. Honnan számít ez a kifejezés, ez a hosszú-rövid út? Onnan, hogy a Talmud azt meséli, hogy egyszer volt egy bácsi, aki Jeruzsálembe tartott, és eltévedt az erdőben, és oda ment egy gyerekkel, és megkérdezte, hogy mondd, hol van Jeruzsálem? Erre a gyerek azt mondta, attól függ, hogy mit tetszik kérdezni. Rövid-hosszú úton, vagy hosszú-rövid úton? És így válsz egy zsidó. Zsidó, és fejleg ezt a viccet, hogy miért válaszol mindig egy zsidó kérdéssel? Én nem szabad kérdésre válaszolni? Akkor ő is ki a kérdésre válaszol, mit tettük kérni? Hosszú rövid út, vagy rövid hosszú út? Hát mi hangzik? Jó, azt mondja, rövid hosszú út. Jó, akkor nézzük meg. Szerintem menj jobbra, balra, egyenesen, stb. Oké, elindul jobbra, balra, már egyből meglátja Jeruzsálemet, elkezd futni, a fejre látja, hogy bozótok a kölyen, nem tud bemenni. Viszont a kisfiú az azt mondja, azt mondta, hogy rövid út. Igen, én azt mondtam, hogy egy rövid hosszú út. Szóval elején rövid, amíg meg nem látod a végét, amíg meg nem látod a célpontot, de utána nagyon hosszan kell majd menni. Szóval akkor nézzük meg a másikat. Szóval jó, az a hosszú rövid út. Szóval menj erre arra, amarra, jó, menj erre arra, amarra. Nem lát semmit, hosszú ideig megy az erdőben, és jelét nem látja a városnak, és amikor aztán ott odaér, akkor már ott van a kapuban, ez a hosszú rövid út. Hosszú ideig az ember nem lát semmit, ez egy hosszú távú befektetés, de a végén már ott van. Azt mondja, ő el fogja magyarázni, hogy hogy van közel hozzánk ez meg egy hosszú rövid úton. Szóval a tánya az nem egy rövid hosszú út. Ha az embernek fáj a feje, akkor két lehetőség van. Van egy rövid hosszú út, meg egy hosszú rövid út. A rövid hosszú út az, hogy bevesz egy algopirint. Ez egy rövid út, mert abban marad a fejpálya, de igazából hosszú, de hosszú távon lehet, hogy itt nagyobb probléma van, és nem kezeli valójában a problémát. Ez az egy rövid hosszú út. A hosszú rövid út az az, amikor elmegy kezelésre, vagy kivizsgálásra, lehet éveken keresztül keresni fogják a probléma okát, és semmi kilátása még nincs, és továbbra is fáj a feje, de aztán a végén, ha megtalálják a problémát, ugye akkor a betegség felismerése az már fél gyógyulás, akkor már egy rövid út az, ami hátra maradt. Szóval ugyanerről adsz a tányában is. A tánya az nem valamilyen ilyen megoldás. Tudni akarod, hogy legyél boldog ember, akkor itt van a recept. El kell olvasni, és akkor minden rendbe jön. Akkor úgy fogod szolgálni Istent, és olyan jó ember leszel, és úgy fog minden menni, hogy szinte repülni fogsz a szeretetben, stb. Hanem ez egy tánya, és általában a zsidóság, ez egy hosszú rövid út, ami azt jelenti, hogy persze van eredmény, de az ember ne gondolja azt, hogy a dolgok úgy jönnek, hogy így egyből minden ugye helyén van, és minden olyan szép és gyönyörű. Hanem persze a zsidóság nagyon szép és gyönyörű, de kell befektetés, mint minden dologhoz az életben. Tehát akkor végül is megvan, hogy miről szól ez a könyv. A könyv arról szól, hogy föloldja bennünk azt a kettősséget, hogy amiről beszéltünk, ezt a jó és a rossz, az öröm és a bánat, a harag és a béke, a boldogság és a szomorúság, stb. Ellentétét. Mindezt úgy, hogy az Istennel való kapcsolat se legyen ilyen hullámzó, hanem egy valami állandó útra kerüljünk rá, persze hosszú távú befektetés által. És mindezt azért nevezzük a közepesek könyvének, mert ahogy látni fogjuk, elég, hogyha közepesek vagyunk, és nem kell arra törekedni, hogy teljesen igazak legyünk, teljesen tökéletesek. De ez a közepes, ez egy könnyű dolog. Na, akkor nézzük, hogy kicsit menjünk bele itt a magába a szövegbe. Oké. Hát itt az első fejezetben igazából arról van szó, hogy az által neve föltérképezni, hogy a talmudi forrásokban milyen típusú emberekkel találkozunk. Hogyan kategorizálja a talmud a különböző fajta embereket. És akkor ehhez akkor kezdjük el most, amikor én olvasom a szöveget. Most csak annyit kell még itt a szövegről tudni, hogy a félkövérrel szedett szöveg az a szó szerinti fordítás, és ha időnként van benne ilyen sima szöveg, az pedig a kiegészítés, hogy kicsit érthetőbb legyen a szöveg. Igyekeztünk a fordításban arra törekedni, hogy minél közelebb maradjunk a szó szerinti szöveghez, és ezért ez egy kicsit néha nehezíti a megértést, de ugyanakkor egy olyan élményt ad, hogy tehát még eredeti dolog, amit olvasunk. Na nézzük! Tehát tanultuk, a Nida Traktátus harmadik fejezete végén, megeskedik őt az újszülettet világra jött előtt, légy jó ember és ne légy rossz. Még ha mindenki azt mondja is, hogy igaz ember vagy, akkor is légy a magad szemében olyan, mint hogyha rossz lennél. Ugye arról van szó, a Talmud egyik könyvében azt meséli, Rabbi Simlai, ez az ő neve, egyik bölcsek a neve, És kérem szépen, mielőtt egy gyerek megszületik, az embrió még az édesanyja méhében különböző dolgokon meg keresztül fölkészül a földi életre. Az egyik dolog az, hogy megtanulja az egész Tórát kívülről. Nem csak a Bibliát, hanem mindent, ami ezzel kapcsolatos, azt megtanul. Azt mondja szó szerint, hogy mit csinál a méh anyja méhében a kis embrió, a feje a lábai között van, a fején egy gyertya ég, és megtanulja az egész Tórát. De hát akkor hogy lehetünk, megszülettünk, akkor mégsem tudjuk az egész Tórát, vagy a többség az nem tudja. Szóval azért, mert mielőtt megszületett az ember, jön egy angyal, és rájut az orrára, és ezért van itt ez a bemélyedés mindenkinek az orra alatt, és ezért akkor elfelejtjük a Tórát. És ezért újra kell tanulni. És teszi hozzá itt a tanult, amit itt idézünk, de azért, mielőtt hiába felejtél a Tórát, de azért a születése előtt megeskedik ezt az újszülöttet, hogy és lemész a földre, most van a lélek, légy jó ember, és ne légy rossz ember. Eddig ez ugye stimmel. Ha majd jó ember leszel, azonban akkor se hidd el, hogy te jó ember vagy, hanem tekints magadra úgy, mintha rossz lennél. Tehát két dolog van. Egyrészt megeskedünk téged, hogy legyél jó ember. De ugyanakkor soha ne hidd magadról azt, hogy jó ember vagy, nehogy elbízd magad, hanem mindig nézd magad, hogy a rossz ember lennél. De akkor is, ha tényleg jó ember vagy, mert mindenki azt mondja róla, hogy te egy jó, egy igaz ember vagy, egy szádik vagy, akkor is tekints magadra úgy, mintha egy rásra lennél. Oké? Okay? Most szerintem, hogy én most sokat beszéltem, szerintetek mi itt a helyzet ezzel a mondással. Jó, nem jó, egyet értetek vele, nem értetek vele egyet. Várnám a véleményeket.
Nem lehet elférezni, hogyha valaki lakasztítja magát a Lüttelherre megkörnyékező, és azt mondja, hogy jó vagy, és akkor elúszott, és nem fogom megtartani a tanácsolatokat. Szakszak ilyen a kérdés, hogy
megkörnyékező. Tehát azt mondod, nincs a neved? Roland azt mondja, hogy igen, hogy a lustaságot és az elbizakodást akarjuk elkerülni ezzel, vagy akarják elkerülni ezzel, hogy az ember ne gondolja azt, hogy milyen nagy szádik, de az még tényleg szádik is, hogyha azt gondolja magát, hogy szádik, akkor leáll. És akkor idő után nem lesz szádik. Ugye, mert ez egy folyamatos munka, nem ugyan, hogy elértél egy szintet, most már világbajnok vagy, akkor többet nem kell edzeni, hanem itt folyamatosan kell edzeni. És az ember úgy érzi, hogy már jó, akkor ez nem jó. Jó, van esetleg ellenvetés ezzel kapcsolatban?
Összefüggés van-e abban, hogy előbb azt mondja, hogy légy jó ember, és utána azt mondja, hogy is ne légy rossz. Mert hogyha valakinek azt mondják, hogy légy jó,
abban
ne légy rossz, hogy...
Jó, ez jó kérdés, mint az Éva mondta, hogy hát miért kell duplán mondani, légy jó, és ne légy rossz. Mint hogyha itt a légy jó benne, vagy ne légy rossz. Van-e valaki valami ötlet erre? Kornél esetleg? Nincs ötleted? Tehát azt mondja, hogy légy jó és ne légy rossz, akkor nyilván itt valami esetről van szó, mint hogyha lenne valami középen. Ha nem is sikerül jónak lenni, legalább ne legyél rossz. Ezért kell duplán mondani, mint hogyha lenne itt valami középső helyzet a jó és a rossz között. Más kérdés esetleg ezzel a mondással kapcsolatban? Még egyszer, azt mondják neki, légy jó, és ne légy rossz. Még az egész világ is azt mondja rólad, hogy te jó vagy, akkor is a magad szemében légy olyan, mint a rossz szemnél.
Egy szerénységre utal.
Most megértettük. Más esetleg. Mi? Hölgyek, urak! Meleg van itt, vagy?
Meleg.
Ki lehet nyitni egy ablakot esetleg, és akkor jönni van itt. Hogy? Hogy? Jó, ezt is meg. Tehát ez benne van abban a kérdéskörben.
Jó, van
egy olyan kérdés, van esetleg még valakinek bátran? Marci esetleg valami ötlet? Semmi ötlet nincs, jó. Ugye ebben az is benne van, hogy mi az, hogy megeskedik a lelket arra, hogy légy jó és ne légy rossz. Miért kell őt megeskedni? Nyilván egy lélek az jó, nem? Milyen lélek az, akivel fölmerül, hogy ő esetleg rossz legyen? Ha pedig rossz lélek, akkor meg miért? Akkor...
Hát a testvonó beköltözése által válhat rossz, vagy jó.
Tudod, akkor itt nem világos. Jó, hát értem én, amit mondasz, de akkor nem jelens, hogy a léleked most jó vagy rossz? Tehát, hogy ha jó, akkor minek megeskedni, ha rossz, akkor meg mit segít az engeskedés? Te is mondtál, hogy
mi a... Nincs önbizalma. Aha. Annak az embernek, hogy ő jó.
Nem emberről van még szó, esetleg lélekről.
Akkor a léleknek.
Nincs, hogy nincs önbizalma. Sőt, azt mondja, hogy ha túl sok önbizalmad van, akkor azt ne vidd túlzásba, mert ne gondold azt, hogy jó vagy. Gönci, esetleg neked látom, olyan belejöttél a magyarázásba.
Az első, hogy más mit gondolod az emberről.
Az első rész, hogy légy jó, az nem valójában jó, csak a többieket képes legyen jó. Jó, hogy nem értem, amit mondasz egyenlőre. Próbáld meg jobban kifejteni.
Hogy ne csak ő saját magáról mondja, hogy ő jó, hanem hogy mások is ezt mondják róla.
Aha, értem. Igen.
Magadról jó.
Hanem magad. Jó. Más esetleg még hozzászólás? Mert itt kell neki kenyit, hogy abban is elhasználni a melegben. Meg kell egy esetleg Marciot a hátsó ablakot kivetni. Hogy? Jó, menjünk egy kicsit tovább. Most az, hogy azt mondjuk valakinek, hogy megesketlek valamire, tehát mondjuk van az a tórai történet, esetleg valaki, hogy hol van a tórán, hogy valaki valakit megesket.
Úgy csak nem volt a túradásnál olyan, hogy meghallgattuk és végrehajtjuk.
Ez nem megeskedés. Jó, fiúk!
Hol? Amikor elkezdett elérzett, hogy keresse
meg, akkor is. Akkor is, igen.
Viszont
megeskedti. Megeskedti Ábrahám elérzett. Oké. Vagy van mondjuk egy másik, amikor Jákob megeskedti Józsefet, hogy a csontjait vigye fel Egyiptomból. Most miért kezdek el helyen valamit megesketni? Nyilván József megtartotta volna a szavát mindenképp. Mint hogyha nem lenne biztos az ember, akkor esket meg arra, hogy nem biztos abban, hogy az ígéretét megtartja. Az a szó, hogy eskü, lehasbiá, vagy musbá, az ugyanaz a szó héberül, csak egy pontot át kell rakni a söröl, hogy sző legyen, mint a musbá, a jól lakott. És azt mondjuk, hogy a esketés az nem más, mint amikor jól lakhatsz valakit, az úgy, hogy erőt adsz neki. Az esketés az nem más, mint egy plusz erőt adni neki, ami megerősíti abban, hogy ezt meg kell csinálnia, mert még inkább a részévé teszi a feladatot. És van ilyesmit jelent, hogy a lelket megesketjük, hogy úgymond plusz isteni erőket kap az a lélek arra, hogy megtegye, amit meg kell tennie. Ez a része mondjuk azt, hogy kis stimmel. Ami problematikus ebben a mondatban, legalábbis a tárgya szerint, és úgy látom, hogy szerintünk is, az, hogy miért kell, hogy az ember rossz legyen a maga szemében. Ugye azt mondjuk erre, hogy ellustulhat. Oké, de ha viszont állandóan rossz a saját maga szemében, akkor lehet, hogy depressziós lesz. Vagy akkor pont azt fogja mondani, hogy nincs is értelme ennek az egésznek, mert így is rossz vagyok. És gondoljuk, mert ha mindig valaki azt mondja meg, hogy rossz, akkor tényleg vagy az van, hogy feladom a harcot, vagy azt mondom, hogy hát teljes depresszió, mert nincs hova menni. Hát tényleg nem azt mondja, hogy azt kell mondani a magáról, hogy ő rossz, hanem tényleg hinnie kell, hogy rossz. Akkor ez csak erre a két dologra vezethet. Ha nézzük meg. Felmerül a kérdés, a második bekezdésnél tartunk. Hogyan lehetséges ez? Hiszen azt tanultuk, ne tarts magadat rossz embernek. Hogy az atyák tanításaiban az van, hogy azt mondják az atyák, nem a bölcsek, hogy nem jó dolog magad rossz embernek tartani. Miért? Ezen kívül, ha az ember rossz véleménnyel van magáról, akkor fájni fog a szíve, búskomor lesz, és nem lesz képes Istent örömmel és vidám szívvel szolgálni. Ugye? Jön a depresszió. Ha pedig nem veszi a szívére, és azt mondja, hogy nem érdekel, rossz vagyok, akkor ennek meg, Isten ments, az a eredménye, hogy a könnyelműség védkébe esett, azt mondta, hogy hát így is tök mindegy, mert én úgyis rossz gyerek vagyok, akkor én ezt meg azt meg azt megengedhetem magamnak. Szóval miért nem látjuk a kiutat? Mi fejde? Ha azt mondom magamra, hogy igaz vagyok, akkor elustulok. Ha azt mondom magamra, hogy rossz vagyok, akkor meg vagy depressziós leszek, vagy könnyelmű leszek, és aztán úgyis bármit megengedhetek magamnak, mert így is rossz vagyok. Itt van egy alapvető logikai kérdés. Tehát itt két kérdés is van. Egyrészt van két talmudi forrás, amelyek ellent mondanak egymásnak. Az egyikben az van írva, hogy gondold magadról azt, hogy rossz vagy, bármi is legyen. A másikban az van, hogy ne gondold magad rossznak, tehát itt a forrásokat ütköztetjük zsidó módra, ez szokás is. És aztán van egy logikai kérdés is. Akkor mi a helyes viselkedés? Legyen az ember jó, vagy legyen az ember, vagy nem. Gondolja magára az ember azt, hogy ő igaz, vagy gondolja az ember magára azt, hogy ő nem igaz. És pláne, hogy olyan emberről van szó, aki valójában igaz. Ha olyan emberről van szó, aki tényleg vétkes, akkor nem baj, ha azt gondolja magára, hogy rossz, és egy kicsit rosszul érzi magát ettől, mert rosszul fogja magát érezni, és ebből fagadóan majd jó útra tér.
Megjavul.
De hogyha az ember tényleg jó valójában, és igaz, és mindenki azt mondja, hogy igaz, akkor most mi legyen? Ha azt magára magára, hogy igaz, akkor lehet jelzistul, ha azt gondolja magára, hogy rossz, akkor meg gondok vannak. Na, nézzük tovább. Ennek magyarázata azonban az, hogy a Talmud szerint ötféle embertípus, illetve állapot létezik. A Talmud két, ez az ötféle dolog, amit most fel fogunk olvasni, majd olvasok is fel. Tzadik ve tovló, igaz ember, akinek jól megy a sora. Szó szerint tzadik ve tovló az azt jelenti, igaz ember, akinek jó. De majd mindjárt kitérünk, hogy milyen mindig jól megy a sora. Tzadik igaz ember, akinek rossz dolga van. Rossz ember, akinek jól megy a sora. Rossz ember, akinek rossz dolga van. Dénani közepes, úgynevezett közepes embertípus. Honnan származik ez a dolog? A Talmud itt két helyen is, két helyről van összeolózva ez az öt típus. Az egyik helyen a Talmud azt mondja, hogy honnan tudjuk azt, hogy az igazakat a jó ösztönük vezeti, és honnan tudjuk azt, hogy a rosszakat a rossz ösztön vezeti, és honnan tudjuk, hogy a közepeseket ez is az is vezeti. És akkor a Talmud mindegyikre mond egy-egy biblia idézetet. Ez a Brachot traktátusban van az, aki fel akarja lapozni el. Tehát itt látjuk, hogy három kategória van. Jók, igazak, közepesek, és igazak, közepesek, és rosszak. Ez a három típus. De egy másik helyen a Talmud azt mondja, egy más kapcsán fölteszi a kérdést, a nagy kérdést, hogy miért van az, hogy azt látjuk, hogy igaz embereknek néha rosszul megy a soruk, és rossz embereknek pedig jól megy a soruk. Jó dolguk van. Fölteszi ezt a... Igazából a Talmud azt mondja, hogy Mózes teszi fel ezt a kérdést Istennek. Ugye, ez egy olyan kérdés, amit mindenkiben, ami szinte mindenkiben fölmerül, hogy miért van az, hogy a gyakran a szádikoknak, jó embereknek nagyon rosszul megy a soruk, és gonosz embereknek, vagy rossz embereknek még nagyon jól megy a soruk. Tudjuk, hogy ez a kérdés már Mózesben is fölmerült, és föltette ezt a kérdést Istennek. És a Talmud két véleményt is idéz. Az egyik vélemény szerint erre nincs válasz. Isten nem adott választ erre Mózesnek. A másik vélemény szerint Isten azt a választ adta, hogy figyelj Mózes, de olyan egyszerű ez a dolog. Igazából kétfajta igaz ember van. Van az az igaz ember, aki annyira igaz, hogy annyira jó ember, hogy ezen a világon és a túlvilágon is jól megy a sora. Aztán van az az igaz ember, aki még nem teljesen jó ember, még nem 100%-os, hanem 90%-os, és ezért az a rossz, ami történik vele, az inkább ezen a világon történik vele, mint hogy a túlvilágon történjen. Szóval, ami kell, hogy történjen, ez világon mégis könnyebben elviselt ez a rossz, akkor inkább itt történik vele, hogy aztán a halála után teljesen oké legyen. Vagy? Mert hogy ugye a földi szenvedés az mégis könnyebb a léleknek, mint egy égi probléma. És azt mondja, ugyanez van a rosszakkal is, mondja ez a Talmud válasz, hogy az a rossz, akinek jól megy, és van, az még nem annyira rossz. És ezért a jó, amit kell, hogy kapja, azt megkapja ezen a földön. Az, akinek rosszul megy, és van, az már annyira rossz, hogy itt is, ott is, mindenütt csak rosszakkal. És akkor így jön ki, hogy igazából az igazak között is, meg a rosszak között is van még kettő-kettő kategória, tehát összesen öt. Tehát akkor van az igaz, akinek jó, az igaz, akinek rossz, és ebben az értelmezésben az igaz, akinek jó, és igaz, az azt jelenti, hogy akinek jól megy a sora, és akinek rossz megy a sora. Van a közepes, van a rossz, akinek rossz, és a rossz, akinek jó, és akkor így összesen öt. Most nyilván az, hogy a Talmud egy pillanat, azt mondja, a Talmudban a másik vélemény az, hogy Isten nem adott semmilyen fajta választ erre a kérdésre. Ez azért van, mert azért nem teljesen kielégítő ez a válasz. Azért vannak emberek, akik nagyon-nagyon rosszak láthatóan, és még itt valami jól megy, elnézést, nagyon jól megy a sorú, és vannak emberek, akik nagyon igazak, és nagyon szádikok, de mégis rosszul megy a sorú. De minden esetre most összesen öt kategóriát hollóztunk össze. Igen. A közepes, azért mondtam, hogy két helyre van összehollózva, mert a közepes kapcsolatban, hogy nem, a közepes nem említi, mint valakinek jól vagy rosszul megy a sora. A közepes egy más kérdésben említi, hogy az, akit a jó ösztön is, a rossz ösztön is vezet. Ez egy két hely volt, két talmudi forrás. Az egyikben az, hogy kit mi vezet, a jókat a jó ösztön, a rosszakat a rossz ösztön, a közepes, mint ez is az is, és egy másik helyen pedig nincs említve a közepes, csak van két fajta jó, meg két fajta rossz említve. Mindenesetre ebből a két forrásból összesen öt kategóriát állítunk föl. Na, akkor majd innen fogjuk folytatni a következő alkalommal. Ha csak nincs még valami kérdés, úgy láttam, hogy ha van, akkor lehet személyesen. Vagy jövő órán. Még nem volt ide, csak ott van még az asztalon. Tartozatom valami.
Próbáltam még.
Hát jó estét kívánok, én a Keres Tomó vagyok, többséggel már találkozom.